Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy Zoltán Zsolt professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi mutatja meg a magyar lakosság szemészeti állapotát? Mit kell nézni, hogy erről képet kapjunk?
Hát többféle szempont alapján lehet ezt osztályozni, elsőbb a korosztályi szempontok alapján. A már születéskor egy szűrővizsgálatot érdemes, illetve kell elvégezni minden újszülöttnél. Aztán iskolába kerülésnél, illetve óvodába kerülésnél szintén meg szokták nézni a látóélességet. A következő ugye a továbbtanulásnál, egyetemi főiskolai tanulmányok végzésénél, majd pedig a felnőtt korban ez önállóan kellene szemészeti szűrővizsgálatokra jelentkezni. Itt én az 50 év feletti korosztálynak a figyelmét szeretném erre felhívni, hogy az évenkénti, két évenkénti szűrővizsgálatok fontosak, még akkor is, hogyha nincs valakinek panasza. És 70 éves kor fölött gyakorlatilag exponenciálisan növekszik a szürkeágyoknak, illetve a szemfenéki betegségeknek a valószínűsége, tehát innentől kezdve évenkénti szűrés lenne szükséges. A magyar lakosság körében kb. 25%, tehát a lakosság negyede szemüveges, ennek döntő többsége rövidlátó, tehát mínuszos szemüveget igényel. Egy kisebb része a túllátó, a pluszos korrekcióval rendelkező. A fénytörés hibák, ha nem kerülnek korrigálásra, akkor láthatóan kancsalságot okoznak, de sajnos sok olyan eset van, amikor nem lesz kancsal a gyerek, és nem derül ki ennek ellenére, hogy az egyik szemmel nem jól lát, és hogyha 6 éves korig ez nem kerül korrekcióra, akkor az a szem tompa látó lesz, tehát a későbbi látásélesség szempontjából ez egy probléma lehet, hiszen nem lesz olyan értékű, mint a vezérszeme, ez a segédszem. A szemek között egyébként is van egy olyan különbség, mint a bal kéz és a jobb kéz között. Ha valaki jobbkezes, a jobb keze mindig ügyes lesz, gyorsabban gyógyul, ha valami sérülés éri, a szemeknél is megvan ez a különbség, de ez nagyon sokszor nem tudatosul. Akkor tudatosul, ha történik például egy refraktív sebészeti műtét, és külön-külön szemmel kezdik el nézni a látóélességüket a páciensek. A szűrővizsgálatok szempontjából ugye a születés után a vele született szürkehályog, a vele született zöld hályog, tehát a szemnyomással kapcsolatos problémák, és a daganatos betegségek, a retinoblasztóma szűrése, illetve az egyéb szemfenéki eltérések jelentősek. Gyermekkorban a kancsalság, mint ahogy említettem, fiatal felnőtt korban a fénytörési hibák jelentkeznek döntő többséggel. 45 éves kor után az úgynevezett öreg szeműség, amikor már olvasó szemüveget kell hordani olvasáshoz, és 50-60 éves kor felett a szürkehályog, zöldhályog és a szemfenéki retina betegségek jelentősek. Mindezt módosítják a új technológia, új technikáknak a megjelenése, hogy gyakorlatilag minden számítógéppel intézünk, meg néhány év óta megjelentek az okostelefonok, a gyerekek ezt túlzott mértékben használják, és várható az, illetve prognosztizálható az, hogy a rövidlátás a mértéke, az előfordulási gyakorisága jelentősen növekedni fog az elkövetkezendő években, hiszen közelre használják a szemüket ezek a gyerekek, és ez a rövidlátás fokozódásának egyik kiváltó tényezője lehet.
Mennék akkor az elejéről. Csecsemőkorban mennyire pontosak a diagnosztikai módszerek? Ugyanis hát sokszor mondják, hogy a gyerek nem együttműködő, amikor valamit látnia kéne és el kéne mondania, hogy mit lát óvodáskorban sem, de csecsemőkorban meg egyáltalán nem lehet együttműködő. Ott mit lehet egyáltalán megnézni?
Hát elsősorban a szemfeneket szokták vizsgálni, illetve a törőközegeknek a épségét, tehát hogy átlátszó a szaruhártya, a szemlencse, az üvegtest és a retinát meg tudja vizsgálni az orvos. Illetve a koraszülöttség esetén, hogy van-e szemfenéki eltérés, hiszen 7 hónapos kor után ereződik be teljesen a látóhártya, a retina, és hogyha valaki 7 hónap előtt születik, oxigént kap, akkor a ROP, tehát a koraszülötteknek a retinopátiájának az előfordulási gyakorisága viszonylag magas, és ezt lézerkezeléssel, hát időben történő kezeléssel jól lehet uralni, és gyakorlatilag megúszhatja ez a gyermek mindenféle látáspanasz nélkül, míg ha nem történik ilyen kezelés, akár vakság is lehet ennek a problémának a következménye.
Ezek születéskor automatikusan a rendszerben bennlévő elvégzett vizsgálatot, tehát ezt elvileg minden intézményben született gyermek gyermek megkapja?
Tulajdonképpen benne van a rendszerben. Hogy megkapja-e minden gyermek, ezt én nem tudom százszerzősen állítani, igen, de tulajdonképpen mindenkinél el kellene végezni. Minden gyermeknél megnézik egyébként a szülőcsatornába, fertőzést szenvedhet születésnél a gyerek, tehát gonorreától és egyéb hát a szülőcsatornában előforduló betegségektől fertőződhet a szeme. Ez a szűrővizsgálat általában én azt gondolom, hogy 98%-ban megtörténik. De a törőközegek átvilágítása az nem biztos, hogy megtörténik.
Mikor történik meg az első olyan vizsgálat, ami a gyerek közreműködését igényli?
Hát ez tulajdonképpen óvodáskorban, mert akkor már el tudja mutogatni, meg tudja nevezni, hogy milyen ábra szerepel azon a látóélességet vizsgáló táblán, hogy kis ház, autó, madár, és itt
erre tehát, mutat, arra mutat, jobbra-balra, kezével tudja mutatni.
Ézábrákat, hogy balra, jobbra, felfelé, lefelé a gyermek ezt már tudja mutatni. Igen, ez óvodáskorban már erre alkalmas a gyerek. Fiatalabb korban, tehát mondjuk másfél és négy éves kor között, ha kitágítjuk a pupilláját, akkor objektíven megmérhető az úgynevezett kioszkópiás módszerrel, vagy a refraktometriával a fénytörési hibája. Tehát, hogy hány dioptriás szemüveget kellene hordani a gyereknek a pupillát, azért kell kitágítani, mert a szemlencse annyira rugalmas még ilyen fiatal gyermekkorban, hogy akár 10-13 dioptriát is változtathat a fénytörési hibán. Tehát ennyi tud alkalmazkodni a gyermeknek a szeme. Ez felnőtt korra 3 dioptriára csökken, és ez a 3 dioptria alkalmazkodás kell ahhoz, hogy olvasni tudjunk. Tehát domborítjuk a szemlencsénket. Ez egy akarattól független mozgása a szemlencsének, és ez a rugalmasság fogy el 45 éves kor után, tehát ezért kell egy plusz 2-es, 3 dioptriás olvasó szemüveget föltenni ahhoz, hogy közeli fókuszpontra tudjuk hozni a szemnek a fókusztávolságát.
Az a szülő, aki biztosra akar menni, milyen gyakran végeztesse el gyermekkorban, tehát az óvodás és a korai iskoláskor között az ellenőrző vizsgálatokat?
Hogyha bármiféle kancsalságot, vagy bármiféle szemállásbeli zavart észlel, akkor tulajdonképpen azonnal.
De azt látjuk, azt azonnal
felismerjük. Ezt látjuk, igen. Ha nincs semmi, akkor 2-3 éves korban elég az első ilyen vizsgálatot elvégeztetni, illetve az iskolába kerülés előtt. Azután, ha bármiféle szemészeti panasz van, akkor szintén azonnal, és a... Én azt gondolom, hogy ezt otthon is lehet tesztelni, vagy hogyha az utcán sétál valaki a gyerekkel, akkor megnéznek egy autónak a rendszámát, vagy valamit kinéznek, hogy valamilyen tárgyat, amit a szülő mondjuk elég messziről jól lát, hogy külön-külön szemmel látja a gyermek, és hogyha azt mondja, hogy egyik szemmel nem látja, akkor szemorvoshoz kellene
fordulni. Tehát játszunk olyat, hogy takarjuk le az egyik szemünket, azzal melyiket látod ezzel. Tehát játsszuk el a történetet, nem mondjuk a gyereknek, hogy most mi szemészeti vizsgálatot csinálom, mert akkor nem fogja akarni.
Így van. Játékosan lehet ezt a legjobban szülői szempontból felmérni.
Tehát ha mind a két szemével ugyanazt, vagy egy lehetőleg menjen a gyerek okosan tanul, és hogyha egyszer meglátta az egyik szemével, akkor el tudja mondani, úgyhogy a másik szemével esetleg nem látja akkor is. Tehát egy másikat nézzünk meg, és ha mind a kettőt látja, akkor mondhatjuk azt, hogy rendben vagyunk.
Tulajdonképpen igen. Nyilván ez hozzátartozik, hogy nincs semmiféle egyéb panasza, tehát fejfájást szoktak ilyenkor panaszolni, fáradtságérzést, iskolában való alulteljesítést, nem látja a táblát, nem tudja jól követni a feladatokat. Ennek természetesen a látás problémán kívül számtalan egyéb oka lehet, diszlexiától, diszkalkuliától kezdve, sok minden egyéb, és első ilyenkor a frontvonalban a látásnak az ellenőrzése kell, hogy legyen, és hogyha ennek ellenére fennállnak ezek a problémák, akkor kell neurológia, pszichiátria, gyermekpszichiátria vonalán tovább menni.
A letakart szem az minek a jele? Leragasztott szem?
A leragasztott szem az a tompalátás kezelésére szolgáló eljárás. Mindig a jó szemet szoktuk leragasztani, hogy a gyengébb szemet kényszerítsük arra, hogy az is teljesítsen, és azt is használja az agy az abból érkező hát képet. Ez egy szülői együttműködést igénylő feladat, hiszen a gyermek, mivel rosszabbul lát a tompalátó szemével, nyilván ezt nem akarja, hogy a jó szeme le legyen takarva. De
alatta, ilyenkor... fölötte, mellette mindenféle módon ki fog kukucskálni
belőle. Így van, tehát nem a szemüveget kell leragasztani, hanem a szemét kell leragasztani. Ilyen speciális raktapaszok vannak már, gyermekábrák vannak rajta, amivel kedvet lehet csinálni, hogy ne csúfolják az óvodába a társak például, és ő is tulajdonképpen büszkén viselje ezt a szemtakarást. De ilyenkor ugye gyakorlatilag a hét, akár 5 napján vagy 6 napján el kell rendelni azt, hogy a jól látó szemet takarjuk, hogy a gyengén látó szem feljavuljon arra a teljesítményre, ami kihozható belőle. Nagyon nem mindegy, hogy egy szem 10%-ot lát, vagy 100%-ot lát, mert egészen más foglalkozásokra lesz alkalmas a későbbi életében, hogyha mind a két szemmel egyformán jól lát, mint hogyha az egyik szeme hát alul teljesít, és különösen a sérüléseknél, a fiatal férfiaknál veszélyes az, hogy mindig a jó szemmel történik valami, hiszen azzal fixálja megmunkálandó tárgyat, például egy kalapácsolásnál, vagy egy fémtárgy megmunkálásánál, és sajnos legtöbbször a jó szemmel szokott történni a perforáló sérülés.
Mennyi idő kell a leragasztásos kezelésnek ahhoz, hogy feledze a gyengébb szemet?
Ez egyénileg változik. Van, akinél néhány hónap alatt már jó eredményt lehet elérni, van, akinél ez több év sajnos. Az a lényeg, hogy ebben legyen egy állandóság és egy folyamatosság, tehát hogy nem elég két hétre takarni, és utána soha többet semmit nem csinálni, hanem ezt a gyermekorvossal, tehát szakorvosi ellenőrzés mellett kell csinálni, és én azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy 8-10 éves korig ezt érdemes csinálni. Nyilván a tompalátás mértékétől függően, mert van enyhe tompalátás, amikor csak néhány szám hiányzik a látóérességet vizsgáló tábláról, és van olyan is, amikor egyetlen számot sem tud, vagy egyetlen jelet sem tud megnevezni a gyermek, és ilyenkor a térbeli látás is sérül, tehát az autóvezetésnél például egy fontos szempont, hogy meg tudja ítélni, hogy milyen messziről jön a szembe jövő autó, vagy meg tudom-e előzni az előttem lévő autót, fel tudom-e mérni azt a távolságot, hogy beférek-e még ez elé az autó elé, ami jön szembe, és nem okozok-e balesetet.
Ha sikerült feledzeni a szemet egy elfogadható szintre, és nem kell már ragasztani, akkor abban bízhatunk, hogy ez most már életünk végéig így is marad, vagy legalább ugyanolyan ütemben fog romlani, mint a másik.
Azért nem bízhatunk, mert a kamaszkor végeztéig nem csak a testmagasságunk nő, hanem a csontos szemüreg alakja is változhat, tehát a dioptria, ez következményesen dioptria változást is hát okozhat. Minden milliméter növekedés a csontos szemüreg vonatkozásában 3 dioptria fénytörési hibát okoz. Tehát ha 1 milliméterrel hosszabb a szemtengely, vagy a csontos szemüreg, az -3 dioptria fénytörési hibát okoz. Ha 1 milliméterrel rövidebb, akkor pedig +3 dioptria fénytörési hibát okoz. Ezen kívül a szaruhártyának is lehet szabálytalansága, a függőleges és a vízszintes sík egymáshoz viszonyított vonatkozásában. Ezt úgynevezett speciális cilinderes üveggel lehet, vagy cilinderes szemüveggel lehet kompenzálni. Tehát emiatt fontos a folyamatos követése ennek a fénytörési hibának, és amennyiben változik a dioptria érték, akkor a korrekciót fel kell írni, de meg kell változtatni a szemüvegét.
Felnőtt korban?
Felnőtt korig ez változhat, de felnőtt korban, ha elkezdődik egy szürkályok képződés, akkor szintén változik a dioptria érték is.
Felnőtt korban az ember észre tudja venni, hogy ő tompalátó, amit egészen addig nem vett észre? A szemletakarásos módszerével, táblaolvasással?
Hát, azt gondolom, hogy ha egy intelligens páciensről van szó, akkor ezzel nem kell felnőtt korig várni, mert azért mindenki van olyan helyzet, amikor külön-külön szemmel, például a fényképezésnél, vagy például, ha valaki vadászik, akkor egy szemmel szokott belenézni a távcsőbe, vagy egyszerűen csillagot vizsgál.
Hopp, akkor nincs meg a nyúl füle, valami probléma lehet a látásommal.
Így is van. Uh-huh.
Tehát ilyen típusomban veszük észre.
Igen.
Mikor jönnek a kontaktlencsék, amit amikor bevezettek, akkor mindenki csodaszerként kezelte, hogy megvan oldva minden szemészeti probléma.
Azzal kezdeném, hogy a kontaktlencs egy magyar találmány volt, és ezt azt gondolom, hogy ezt büszkén lehet mondani. A Mário Csai Szemészeti Klinikán fejlesztették ki az első kemény lencsét, és hát sajnos ez az 50-es években történt, amikor ez egy világszenzáció volt, de nem utazhattak ki azok, akik ennek a kifejlesztésében szerepet játszottak, a kitüntetésüket átvenni európai, illetve amerikai kongresszusokra. De mindegy, a nevük fennmaradt, és tulajdonképpen ezt tudja a világszemészeti hát szakközönsége, hogy ez egy magyar találmány volt. A kontaktlencsét a serdőkor lezártával szoktuk ajánlani, tehát 18 éves kor után, mert akkor lehet már azt a felelősségérzetet is elvárni, hogy egy lencsét azért nem szabad állandóan bent hagyni a szemben. 8-10 óra után ki kell venni, a higiénés szempontokat abszolút szem előtt kell tartani, hiszen ha olyan fertőzést kap valaki, amely a szaruhártya átlátszóságát veszélyezteti, akkor ez egy életre egy problémát jelent.
Természetesen... A kontaktlencsében könnyebb ilyet összeszedni, vagy a kontaktlencse alatta tartja?
sokkal könnyebb ilyet összeszedni, hiszen lehet egy hámsérülése valakinek, ahogy beteszi vagy kiveszi a lencsét, és ha visszateszi ugyanezt a lencsét, a lencsében magában is meg hát bújhatnak ilyen kórokozók. A lencse alatt nem ürül annyira a könyvfémréteg, tehát a könyvfém megújulása az sokkal hát korlátozottabb, mint kontaktlencse nélkül. Ezen kívül van tápanyag, folyadék, meleg van, tehát a kórokozók, ez egy minden adott a szaporodáshoz, és sajnos ezek a kórokozók a szaruhártya átlátszóságát veszélyeztetik. Tehát ezért a serdülőkor előtt a lencse viselése az nagyon korlátozott. Van erre is példa, hogyha valakinek nagyon nagy dioptria különbség van a két szeme között, akkor van úgy, hogy kontaktlencsével lehet hát ezt javítani, de az a tapasztalat, hogy a kisebb gyerekek, tehát az 5-6 éves gyerekek sokkal jobban együttműködőek, mint a 14-18 éves korosztály, hiszen a 14-18 éves korosztály már eljár szórakozni.
Sok egyéb dolguk van.
Sok egyéb
este
dolguk
is.
Van, így
a
van.
A kontaktlencse kivétele helyett.
Így van, és ebben az életkorban nagyon sok fertőzést tapasztalunk, ami tényleg maradandó látás károsodással jár, és ettől ezt a korosztályt meg kellene óvni. 18 éves kor után, ha valaki betartja a higién és rendszabályokat, akkor természetesen a lágy lencsét lehet viselni. A kemény lencse talán kevésbé veszélyes a fertőzések szempontjából, mert az másképp fekszik fel a szem felszínére, és a könyvfémréteg megújulása az jobban történik. Viszont az idegen testérzés kicsit nagyobb, hogy valami van a páciens szemébe, ezt jobban érezheti. Egy 10-15 éves lencsehordás után egyébként mindenki érzékenyé válik, tehát a lencseviselési tolerancia csökken. Ilyenkor, ha beteszi a lencsét valaki, akkor szúró, égő, viszkető érzést tud jelentkezni. Tehát egy 10-15, maximum 20 év után valamilyen alternatív megoldáson kell gondolkozni. Sokszor érzékenyé válhatnak a tároló folyadék, a tisztító folyadék alkotó részeire, vagy magára a lencse anyagára. Ilyenkor érdemes új lencsét, vagy új típusú lencsét feltenni, amennyiben ez nem válik be, akkor vagy refraktív sebészeti műtétet, tehát excimer lézerkezelést kell végezni, vagy a szemüveghez visszatérni.
Mi az, amit tudnak a lencsék, és mi az, amit nem tudnak a lencsék? Tehát mi az, amit ne is kíséreljünk meg lencsével korrigáltatni, mert azt fizikailag vagy fénytanilag nem lehet.
Hát a modern lencsék gyakorlatilag nagyon sok mindent tudnak, tehát extrém dioptria értékeket is lehet a lencsékkel korrigálni, amennyiben a szemnek a felszíne szabálytalan, és ez a keratokónuszos, tehát a szaruhártya elvékonyodásával járó betegségeket értjük ez alatt, amikor nem tud ellenállni a vékonyodás miatt a szembeelnyomásnak a szaruhártya, és bizonyos részeken kiboltosul ez az alsó rész, mert nyilván a nehézségi erővel alul gyűlik meg a előső csarnok folyadéktartalma, és ilyenkor nem biztos, hogy felfekszik a lencse a szaruhártya felszínére, és ilyenkor műtétet kell végezni, ez korábban szaruhártyát ültetés volt, most inkább a crosslinking eljárás, tehát a szaruhártya biomechanikai stabilitásának a növelését szolgáló eljárás került előtérbe. De egyébként a kontaktlencsékkel gyakorlatilag a rövidlátás, távollátás, akár még az öreg szeműség is hát kezelhető. Nyilván egyénileg kell elbírálni, hogy valakinek a lágy lencse válik be a legjobban, vagy a kemény lencse, vagy a félkemény gázáteresztő lencse. Nagyon széles ezen a téren a választék, de akármilyen lencsét hord valaki, azért 10-15 éves lencsehordás után hát a lencse hosszú távú viselése problémát jelenthet.
Lencsék után a lézeres látásjavító műtéti eljárások jelentették a második nagy csodát a szemészetben.
Így van.
Mondták a laikusok, aki tehette, mindenki ment és csináltatta a műtétet. Mit tud ma a lézeres látásjavítás?
Hát én azzal kezdem, hogy a szemészet az utóbbi 20-25 évben egy tényleg nagyon nagy horderejű forradalmi változást élt át, hiszen a korábbi szürkehőg műtét során eltávolítottuk a szemlencsét egészében. És egy
ezt vastag... már az őskorban is csinálták, vannak erre adataink.
Igen, akkor elsülyeztették a lencsét, és a fertőzéstől azért nagyon sokan megvakultak, tehát vannak erre adataink, de hogyha mínusz 20 dioptriás volt a beteg, akkor a plusz 20 dioptriás lencse elsülyeztették, kezelésével tulajdonképpen jól látóvá válhatott ez a beteg, de ennek a statisztikai valószínűsége az jól sikerüljön viszonylag alacsony volt. Viszont az elmúlt 20-25 évben annyit fejlődött a szemészeti mikrosebészet, hogy gyakorlatilag 70 éves korba is vissza tudjuk adni, ha nincs más szemészeti betegsége valakinek a 20 éves kori látását. Ehhez hozzátartozik ugye, amit kérdezett a lézersebészeti eljárások, amikor a szaruhártyára csiszoljuk a megfelelő dioptriértéket, ennek a határai ma felszínes kezelések esetén mínusz 10-12 dioptria a rövidlátásban, távollátásban a 3-4 dioptria, és asztigmiában, tehát a szaruhártya egyenetlenség esetén plusz-minusz 6 dioptria. Az e feletti fénytörési hibák esetén pedig lencse cserét érdemes végezni, amikor a szemlencsét cseréljük ki egy műlencsére, tehát kvázi a kontaktlencse dioptriértékét beültetjük a szem belsejébe, ezt nem kell se kivenni, se cserélgetni.
10-20 év múlva se? Nem leszünk rajózékenyek, ez olyan, ami nem maradhat végleg.
Ez egy stabil, biológiailag tesztelt és immunológiailag választ ki nem váltó biokompatibilis anyagból készül, és hát gyakorlatilag fiatal korban, ha beültetjük, és nincsen egyéb szemészeti betegsége valakinek, akkor 70-80-90 éves korig is bemaradhat a szervezetbe. A lézerkezelésekre visszatérve, ennek ugye két válfaja van, a felszínes kezelés, illetve a lázik eljárások során, amikor egy lebenyt vágunk, vagy mechanikai késsel, vagy lézerrel, az úgynevezett femtolézerrel, ezt a lebenyt felemeljük, és az alját lézerezzük meg. Mind a kettőnek azonos az elve, a szaruhártyát vékonyítani kell, szövetet párologtatunk el, és körülbelül egy dioptria változtatás az 9-10 mikron elpárologtatásának felel meg, tehát mondjuk egy 5 dioptriás fénytörési hibánál a szaruhártya vastagság 5%-át távolítjuk el, tehát biomechanikai stabilitása nem sérül a szemnek. A lázik eljárásoknál, tehát a lebenyképzéses eljárásoknál nagyon kell vigyázni, hogy milyen mélyre megyünk le a szaruhártyába, hiszen a szaruhártya kétharmad vastagságának érintetlennek kell maradni, különben a biomechanikai stabilitása változik a szemnek, és egy művi keratokónusz, tehát amiről az előbb beszéltem, hogy vékonyodik a szaruhártya, ha azokat a körkörösen futó kollagénrostokat átmetszük, akkor meggyengíthetjük a szaruhártyának a stabilitását, és hát szabálytalanná válhat a fénytörés, amit se szemüveggel, se kontaktlencsével nem tudunk kikorrigálni. Erre vonatkozóan vannak irodalmi adatok, tehát a kezelést egyénileg kell elbírálni, nem mindenkinek jó sem a lázik eljárás, se a másik eljárás, de a lázik eljárás, mivel kb. Egyharmad mélységben metszük a szaruhártyát, kevesebb páciensnek hát megfelelő, és itt az életkori sajátságokat is figyelembe kell venni, hiszen 40 éves kor felett eleve csökken a könnytermelés a hormonális változások miatt, a 45-50 éves nőknél pedig különösen érzékenyek, ha elvágjuk a szaruhártya idegeket a lázik eljárás során, akkor ezek a száraz szem szindrómás panaszok fokozódhatnak. Ennek a korosztálynak abszolút a felszínes eljárások, tehát amikor nem metszük el a szaruhártyát egyharmad vastagságban, hanem csak a felszínen történik a kezelés való és javasolt.
Milyen a sikeres beavatkozások aránya ma Magyarországon? 90% fölött van?
Hát ez dioptria értékenként változik. Mínusz 1 és mínusz 6 dioptria között olyan 95-98%-ban nem kell egy év múlva, két év múlva semmiféle korrekció. Amennyiben 6 és 9 dioptria között van a rövidlátásnak a mértéke, akkor ez egy olyan 10%-kal alacsonyabb ez az arány. Ha 9 dioptria felett ez a magas dioptria értéknek számít, 9-12-14 dioptriáig, akkor ez egy újabb 10-15%-kal alacsonyabb. A pluszos fénytörési hibák esetén a szemüveg nélküliség aránya, ha mínusz illetve a plusz 3 dioptriáig kezelünk, akkor olyan 90% körül van. 3 dioptria felett ez csökken ez az arány egy 10-15%-kal, és itt hozzátenném azt, hogy 45 éves kor után jön az a probléma, hogy a szemlencse rugalmatlanná válásával mindenképpen olvasó szemüvegre van szükség, és ezt kell egyeztetni a pácienssel, hogy erről tudjanak, és hogy ezt figyelembe tudják venni a kezelés eldöntésénél.
Vagyis az olvasó szemüveg nem betegség.
Az olvasó szemüveg nem betegség.
Van egy ide.
Az olvasó szemüveg nem betegség, inkább egy állapot. Viszont a szürgályok műtéteknél már megjelentek azok a multifokális műlencsék, amelyel ezt is tudjuk kompenzálni, tehát ezt értettem az alatt, hogy egy 70 éves szürkályok vagy lencseműtéten átesett betegnél szemüveg nélkül láthat távolra is és közelre a multifokális műlencsék segítségével.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Nagy Zoltán Zsolt professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.